Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődj a márkakereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez lehet, hogy kéne csinálni csak egy olyat, ahol szarszó vicceket csinál, nyomtok egymásnak Máté Pállal. Sziasztok, ez itt a Karanténk a 14. epizódja, pontosan a Magyar Film napján veszünk fel, úgyhogy mindenkitől azt fogom kérdezni többek között, hogy melyik a kedvenc magyar filmje. Itt van velünk Ádám.
Szervusztok!
Hello, hello! Most ezen a héten te csináltál egy olyan podcastot, amit nagyon szerettem hallgatni, ez a Gund is volt.
Azt mi is nagyon szerettük. Kicsit ugye tekintve, hogy nincsenek futball aktualitások, nekünk is ugye változtatnunk kellett a saját szokásos ügymenetünkön, és ugye ilyen félig meddig ilyen portrészagú beszélgetéseket csináltunk az utóbbi hetekben. Aztán ezt egy fokkal jobban csináltuk magunknak, tehát most kivételesen a foci az erőteljesen háttérbe szorult, bár azért szóba került, ugye már csak Gundi fia miatt is, de nagyon jó lett, még nagyon jó volt, és tényleg így elejétől a végéig igazából. Egyébként sem nagyon szokott szerencsére ezzel probléma lenni, de tényleg megvolt az első másodpercben ez a flow érzés az emberben szerintem.
Valószínűleg azért szerettem nagyon hallgatni, mert nem nagyon beszélgettek benne fociról. Na, de mindegy. Ádám, melyik a kedvenc magyar filmed?
Hű, erre most alattomos módon, ha kapok még 2 percet, akkor remek választ fogok adni, de most vértelejében ezt totálisan elfejtettem erre utána menni.
Hát persze, mert ezt nem írtam meg. Hát akkor térjünk át Zolira. Zoli, hogy szuperál az új gép?
Egyelőre nagyon jól, hol tartunk, 11 órája van meg, úgyhogy úgy gondolom, hogy egyelőre legyen is jó.
És várod már a jövő hetet, amikor kerthelységekbe tudsz dolgozni?
Vidéken, Budapesten még nem. Vettem a laptopot, és próbáltak eladni nekem egy laptop-tokot, és mondtam, hogy hát úgy érzem, hogy most nem nagyon fogom húztalászni sehova a laptopot, most nem lett szükségem, köszönöm szépen.
És neked melyik a kedvenc magyar filmed?
Én se tudok válaszolni, még ha sokat várok, akkor se igazából.
Jó, akkor melyik volt az utolsó magyar film, amit láttál?
Akkor legyen a mi szaporunk.
Jaj, de szép. Jaj, valamit kérdeztem. Az alsó tájékon nem tudom, mi lehet az.
Azt kérdezted, hogy az utolsó, amit látott, arra válaszol.
Ez még a kedvence volt, ez nyilván.
Ja, akkor tényleg segnyeló vagy.
Igen, erre utáltam. Attila, bővült a család.
Ilyen keresztlármék megkaptak egy 6-7-es kiskutyát, ami egy óra alatt sztárrá vált az udvarban.
Hát ez mit tartott nagyon... addig?
Hát, hogy megszokják egymást meg, hogy megebédeljenek a túra után. Tehát körülbelül ez, de az ebédet is hosszas könyörgés után voltak hajlandóak elkezdeni a gyerekek. Úgyhogy hát meglátjuk, ez egy izgalmas kihívás lesz nekik. A nyúl kapott egy kihívót otthon, úgyhogy most egy nyúl és egy kutya van a lakásban.
Jó, nagyon szép, amikor egymásra játszanak.
Azt várja már mindenki.
Ádám, letelt a 2 perc.
Hű, most akkor azt mondom, hogy a Moszkva tér. Már csak azért is, mert nincsen olyan nagyon messze innen, de...
Hozzám sincs. Márk! Nem voltál a múlt héten, úgyhogy nem tudtam... Múlt héten? Nem mindegy, legutóbb nem voltál, úgyhogy nem tudtam tőled megkérdezni, hogy szerinted ki lesz a Patriots irányítója, most megteszem.
Hát most ugye Emidaltont kirúgta, ahogy elbocsájtotta a szerzősbontot fel a Bengals, úgy azt mondom, hogy ettől függetlenül ugyanúgy Stidham lesz az irányítója a Patriotsnak.
Tényleg?
És jó lesz ez nekik?
Hát attól, hogy mit akarnak. Tehát, hogyha akarnak egy olyan Patriotsot, ami után visszasírják Brady-t, akkor nagyon jó lesz Stidham. Tök érdekes egyébként, itt most nem megyünk ebben, nem szeretném nagyon belemenni, de azért most így olcsosította magát más irányító is, hát ha megéljük azt, hogy azt mondja Dalton is, hogy kevés pénzre elmegy a Patriotsba, mert akkor egyértelmű plusz lenne, de nem tudom, mit akar a Patriots. Pont ez, erről beszélünk az Olival, hogyha most tankolni akarnak, akkor biztos, hogy másképp fognak viselni, és ha nem tankolnak, akkor meg pont úgy fognak csinálni. Szóval akármit is akarnak, biztos másképp fognak viselkedni.
Hát egyébként igen, emlékszem, hogy Andy Dalton micsoda sikerekre vezette a Cincinnati Bengalst, úgyhogy onnan már csak egy lépés a tankolás.
Na jó, azért más a kettő, vagy legalábbis hiszük azt, hogy egy Bengals.
Az egyik szarancsárga, a másik kék. És neked mi a kedvenc magyar filmed?
Sok magyar filmet láttam, de kedvencet nem tudnék mondani. Ami így megmaradt valami oknál fogva, az a Fehér Tenyér című film. Arra így mindig emlékszem, az így eszembe jut. De
ez a tornát, sok volt, amit kettem.
Igen, általában éneket szoktam hozni, most már így kezd feltűnni folyamatosan. Ilyen történetűeket hozok, de igen, talán azt mondanám.
Itt van velünk Szaniszló Csabi, aki hosszasan beszélt az Áliúban a Last Dance 3.-4. részéről. Nekem a leges legvége nem tetszett. Legutóbb azt mondtam, hogy az utolsó 6 percnél elment az internet, és nem tudtam befejezni, és nekem az utolsó 6 perc az annyira elválik attól a történettől, hogy abban nem tudtam mit kezdeni. Mondjuk lehet, hogy nem kihagyásról kellett volna néznem.
Pedig akartam neked mondani, hogy nézd meg azt az utolsó 6 percet, mert üzen neked benne Michael Jordan, mert ugye ott a Super Bowl-ról beszélgettek, de aztán...
Igen.
Nekem nagyon hirtelen ért véget, nekem az nem tetszett a negyedik részben. Nekem eddig a harmadik tetszett egyébként a legjobban, a negyediknek az eleje is nagyon. Hát a vége meg, az a baj, ezzel a Last Dance-el, hogy ma elcsíptem egy podcastet, amit a No Dunks-osok készítettek, és aki nem akarja tudni, hogy az utolsó 6 részben nagyjából mi lesz, az meg ne hallgassa ezt a podcastet, mert hogy az executive producer az egész sorozatnak az igazából Jordan bizalmi embere 1989 óta, tehát ő oda tett egy embert, hogy azért ő tartsa rajta a kezét a filmen, és végig azt magyarázza a podcastben, hogy hát nem mondom el, hogy mi lesz, de a 7. részben, és akkor elmondja, hogy mi lesz a téma. És így ez nekem már elég volt, hogy azt mondja, hogy nem biztos, hogy ezt akartam tudni. Nagyon szeretném, és erről hosszasan beszélgettünk Baskával, hogyha sokkal több részlet előkerülne a 97-98-as szezonról, mert azért ez így inkább egy történetmesélés, mint egy ott voltunk végig Michael Jordan az utolsó szezonjában dokumentumfilm, ami szintén brutálisan jó, csak egy kicsit más, mint amire az előzetes marketing szöveg alapján, meg a majdnem 600 óra forgatott anyag alapján készültünk.
De mert tényleg ezt érzi az ember, hogy pazarlás lenne, hogyha ennyit hagynának ki ebből, vagy csinálnak akkor még sokkal több részből, mert én nagyon élvezem egyébként a régi visszatekintő részeket is az egészben, de nyilván, ha van ennyi forgatottjuk erről az évadról, akkor azt tényleg kár lenne nem felhasználni, vagy nyilván nem lehet 400 órát felhasználni, de ennél azért lehet többet.
Majd az ESPN Plus-on biztos lesz egy sorozat, és majd ott.
Csabi, elégedett voltál azzal, amit hallottál a podcastban, hogy mik lesznek még téma?
Is, tehát azt vetíti előre az utolsó 6 részre, hogy ugyanez a rendszer fog végigmenni, tehát hogy egy havonta közelítünk a szezon végéhez, de közben ugyanígy mennek majd a side story-k, mert még rengeteg van hátra. Tehát nem mikor... az lesz, hogy egyszer csak onnantól kezdve csak az utolsó szezonnal foglalkozunk.
Tony Kukocs, hogy gyakorlatilag most már 4 résznél tartunk, és még mintha nem is lenne ott a csapatnál. Tehát mint a MVP szinten.
Kronológiailag most jön az a rész, ahol kell vele foglalkozni, mert most jön elvileg az olimpia.
Aha.
És szerinted mikor jön be az, hogy valahogy kilophatsz el az öltözőből a gatyámat?
Szerintem most, tehát ha most nem, akkor
soha. Soha.
Most Kukocs, úgyhogy most kell, hogy legyen Kornélis.
Nagyon várom. És neked mi a kedvenc magyar filmed?
Több van, én nagyon szeretem a Moszkva teret én is, de ami nekem így mostanában, hát az elmúlt pár évből nagyon tetszett, az a testről és lélekről volt a vágóhidas jelenetek nélkül.
Szerettem. Na. Nekem az lett volna az egyik, amit hoznak, úgyhogy akkor ezt már nem kell hoznom. És itt van velünk Petúr Andris is. Hogy vagy, Andris? Elég intenzív napod volt ma is.
Nagyon. Csináljuk az új projektet. Nem tudom, fogunk-e róla beszélni, de azért az jó egy picit dolgoztatni a fejemet. Meg amúgy minden oké, most kiültem egy borra, hogy nézem, hogy elfogytak a 40 fokos italok, utána elmentek szépen lassan a következő hetekben az ilyen Vermut és Martin és ezek a típusúak. Most vagyok a boroknál, és aztán a sörök jönnek, és aztán mielőtt elérkezünk a citromos sörig, meg a ciderig, akkor valószínűleg lemegyek a közértbe, és feltöltöm a készleteket. Szóval szépen csökken az alkoholfajlagos aránya a folyadékon belül.
Ez egy kicsit úgy hangzik, mint egy leszokó projekt.
Igen, de van egy, tényleg szigorúan csak úgy hangzik.
Igen, szerintem nem úgy hangzik.
És neked mi a kedvenc magyar filmed?
Hát most, hogy ennyi időm volt gondolkodni, én mondanék kettőt, az egyik a populáris vonalról, aminek, hát amit mindenki gondolom szeret, vagy nagyjából, de nekem a szó és kifejezés táram egy jelentős része ebből is táplálkozik, az a Tanú. Egyébként hozzáteszem, hogy ha már filmnapja, akkor pont most néztem, hogy egy csomó régi és jelenlegi film, köztük például kettőtök kedvenc a Moszkva tér, most ingyen megnézhető, de úgy visszafelé, hogy a Veréb és Madártól kezdve a Mesenautó roncsfilm, tehát hogy baromi sok filmet meg lehet most nézni egy hétig, tehát azt szerintem nagyon jó projekt. És egy olyan, ami nem annyira ismert talán, viszont engem nagyon sokáig foglalkoztatott még utána, ez az Állampolgár című, ami talán egy két vagy három évvel ezelőtt jött ki, és egy nekem teli találat minden szempontból, főleg úgy, hogy amatőr, két teljesen amatőr főszereplővel forgott, de pont ezért, vagy ezért is volt számomra hihetetlen erős. Úgyhogy mondjuk ez a kettő így hirtelen.
Említettél egy új projektet, ezzel kapcsolatban először az ötletgazdát szólítanám. Csabi, hogy találtad ki ezt nekünk?
Hát a Karanténk királyt. És mi ez? És mikor lesz vége? Hát figyelj, volt ez a karanténban mit lehet csinálni című kérdéstár, és akkor én odaírtam pár ötletet még első körben, hogy ilyen, mit lehetne csinálni a Sport Eggyel. Az első ötletem az nem ez volt egyébként, azzal a Máté Pali páros lábba rúgott ki az ablakon, az volt, hogy küldjenek be a nézők ilyen mindenféle, nem mondom, hogy szigorú a home videókat, de mondjuk ilyen, nem tudom, egy Budapest B-osztályú csapat rögzítette a futballmeccseit, akkor azt küldje be nekünk, és küldje be a Népsort, meg pár insider infót a csapatról, és akkor leközvetítjük neki, és neki lesz egy örök emlék, nekünk meg vicces. De aztán mondta Pali, ez nagyon vicces, de nem.
Ilyen ajánlatot kapott Joe Buck, ha jól emlékszem, $1 millió.
Valami aztán, igen.
Home videókra.
De azt tudom, videós volt, igen. és akkor utána jött ez, hogy nagyon sok olyan műsor ötletet kezdtem látni, hogy emberek beszélgetnek egymással a karanténban, tehát mind a két ember otthon csücsül, és akkor megbeszéljük, hogy neked rossz, nekem rossz, hát neked, hát nekem se annyira jó, de azért mit csinálsz, hát itthon edzem, és még iszom, és ilyenek. És akkor gondoltam, hogy valami olyasmi kellene inkább szerintem, ami szórakoztató, talán a benne résztvevőknek is, meg aztán főleg a nézőknek, és aztán ezen kezdtünk már közösen gondolkozni igazából veletek, hogy ki lehet-e hozni ebből valami olyan dolgot, ami tévében is szórakoztató, ezt technikailag meg lehet-e ugrani, illetve tudunk-e valami olyan vetélkedőt összehozni, amit egyébként még egyikünk sem csinált soha, amiből aztán egy jó és szórakoztató dolog jön ki. Szerintem egyébként sikerült, úgyhogy nagyon várom, hogy mire lesz majd a visszajelzés az első részre, ami szombaton adásban megy este.
Ennek a műsornak a műsorvezetője Petúr Andris. Te hogy élted meg? Eddig kettő adást vettünk föl. Milyen élmény volt neked ezt csinálni?
Ó, nagyon jó, nagyon jó. Nem mondom, hogy teljesen távol áll tőlem az ilyen játékos, vetélkedős műfaj, még a tévében így kevesebbet is űztem, meg a Sport TV-ben egyáltalán nem, de azért az mindig ott lebegett a levegőben, amikor kerestük, hogy egyébként a sport közvetítések és magazin műsorok mellett még mi mindent lehetne csinálni a Sport TV-ben, hogy ez egy ilyen nagyon jó határterület, tehát a sport témájú vetélkedő, hogy ennek egyébként van-e helye békeidőben is, persze erről akkor beszéltünk egy dedikált sportcsatornán, és aztán valahogy ebből nem tudom, mennyire gondoltuk komolyan, de úgy igazából sosem lett semmi, és most ez a kényszerszült helyzet, ez most ezt az estét megteremtette. Nekem a legnagyobb élmény egyébként az, hogy ugye két műsor az négy szereplő eddig, két kézilabdással és két futballistával csináltunk egy-egy párbajt, és szinte biztos vagyok benne, hogy azok teljesen igazi mosolyok meg röhögések voltak, tehát hogy ők valami jól érezték magukat, ami minden műsornak a kulcsa, hogy senkire nem lehet ráerőltetni valamit, ami csak szerintünk jó. Ez a kulcs, és én mind a két felvétel után úgy álltam föl, hogy hogy nekik szerintem ez jó volt, és azt mondom, hogy mi mit csinálunk, mert milyen játékok vannak, ezt mindenki meglátja, de szerintem, hogyha otthon ülve felüdülésként éli meg egy-egy sportoló, vagy velünk töltött fél órát, és ők jól elvannak, és ebből nekik sztoriuk van, akkor az már így végül is betalált. Úgyhogy én egyelőre itt tartok, hogy ez működhet.
A karantén királyban feltűnik majd a már említettek, vagy még nem említettünk senkit, akkor Lékai Máté, Ligetvári Patrik, Bogdán Ádám, Vida Máté, Máté mellett. Máté, mindig Márkot akarok mondani, nem tudom miért, mindegy. Rajtuk kívül feltűnik majd Kangyal Balázs, Szuper Levente, Dombi Tibor és Bencsics Márk. Márk, mit vársz a meccsettől? Dombi Tibor ellen.
Így, hogy nem a Máté a csapattársam ebben a játékban.
Igen, ezt el kell mondani, felvezettük, hogy sokáig úgy lesz, hogy akkor jöjjenek mindketten játszani. A Máté azt mondta, hogy ő a Bencsicsel akar. Mondtuk, hogy jó, akkor összehozzuk. Aztán valahogy úgy alakítottuk az ágakat, hogy nem a Bencsicsel lesz együtt, és utána, amikor megkapta Máté az e-mailt, akkor elkezdett csodálkozni, hogy ja, hogy az a Bencsicsel, az nem azt jelenti, hogy vele, hanem az, hogy ellene.
Ja, tehát megtudta, és inkább átragadta magát egy másik ágra. Én nagyon izgatottan várom ezt a játékot. Tehát nekem tökre tetszik a maga az alapgondolat, hogy egy kicsit így valamit csinálni, és a játékos azokat valaki ellen, amit így a házon belül kell megoldani. Úgyhogy nem fel vagyok rá már készülve, nagyon sok ötletem van. Szerencsére Szabin vagyok, szóval úgy van, meg is tudok inni a pár sört. Nem a szüvet kell nyírni, úgyhogy minden ott ahhoz, hogy élvezzem.
Azt hiszem, hogy délután 2:30-kor veszük fel a tiéteket?
Igen.
Jó lesz, én már nagyon várom.
De ez kiváló ellenfelem lesz, úgyhogy nagyon sebesek leszünk.
Az biztos, már az előzetes levelezés alapján azt gondolom, hogy az egy kiváló párharc lesz. Úgyhogy karanténk, azt Attila hozzád fordulok, hogy szombaton hány órakor?
19.45, sport 1,
jó, karantén király, jó, túl sok a karantén mostanában az életemben.
Az a kérdés, a Tolisszal milyen főcímek csináltatok ezek után, vagy a Sanyával? Karantén Kastlet, vagy karantén király a főcím?
Hát majd meglátod.
Hát, ha esetleg gyerekműsort is csinálunk, karantén kölyök.
Nem rossz, nem rossz.
Ajaj.
Ajaj.
Hát, de elvileg tizedben. Ez ilyen hűvészetnek kéne lennie.
Remélem valamelyik ötök vállalja Miyagi mester szerepét.
Zoli bácsi!
De nem jó, mert a Miyagi nem alszik el. Szóval szombaton 19:45 a Sport 1-en karantén király első rész, Ligetvári Patrik versus Lékai Máté. Kiváló szórakozás, én azt hiszem, emlékeim szerint. Ugyan 47-szer láttam eddig a vágottat, de beszéljük másról. Újraindítás Európában a futball területén. Jelen pillanatban, amit tudunk. A svájciak folytatnák, az olaszok nem tudják, a franciák viszont lezárták a bajnokságot, ők biztosan nem folytatják.
A Svájc miatt nyilván aggódtunk mindannyian.
Pont úgy aggódta, hogy a lengyelek él meg a csehekér, akik szintén bejelentették, hogy folytatják.
Konkrétan.
Svájciak, te fel vagyok háborúdó, náluk hoki VB-nek kéne lennie nem sokára.
Ez így
helyette meg pocizgatnak. Ja. Az olaszok, akikről hetek óta azt beszéljük, hogy bizonyos csapatok elkezdték az edzéseket, egyre inkább olyan hangok vannak, hogy komolyan romlik az esélye annak, hogy Olaszországban újraindulhat a bajnokság.
Igen, nagyon sok csapat mondja azt, hogy felelőtlenség lenne. Sokan mondják azt, hogy ha most enyhítenének, és tömegrendezvényeket nem is tartanának, de akár olyan rendezvények is megrendezésre kerülnének, amelyek tömegeket vonzhatnak akár a stadionon kívül, akkor ott nem tudnának rendet tartani Olaszországban, és hogyha nem vigyáznak, akkor pár hét múlva ugyanott lesznek, ahol voltak nem régen. Úgyhogy most ott inkább a nem felé tartanak.
Szerintem ez csak a történelem fogja eldönteni, hogy melyik országoknak van igaza. Most anélkül, hogy a teljesen különböző lélekszámú nagy-európai és a járvány által sújtott országokat össze tudnánk hasonlítani, az, hogy a franciák nemet mondanak, az, hogy a spanyoloknak van 3 szenáriója, az, hogy az olaszok billegnek, az, hogy a németek ugye minél más bajnokságnál hamarabb folytatják, ezek mondom, nem egészen tudom most arányítani a lakossághoz, hogy hol milyen számban vagy helyzetben van a vírus gazdák, de szerintem ez egy ilyen szempontból érdekes kísérlet, össze meg fogjuk mondani, hogy kinek volt igaza. Tehát, hogyha valaki ezt elindítja, simán lemegy, és nem lesz balé, és nem fognak tömegek gyülekezni a stadionok előtt, akkor lehet, hogy a franciák is azt mondják, hogy jó lett volna picit még várni ezzel a döntéssel, és hogyha ha bárhol is ez bedől, és ez megfordítja a számokat, az meg azt jelenti, hogy valóban az óvatosabbaknak volt igaza. Hogy milyen lobby van, arról fogalmam nincsen. Ugye a PSG most bajnok lett, mégis, Franciaországban, tehát nyilván ez is egy fontos dolog, hogy a klubokkal hogyan tudnak megállapodni, van-e olyan békés konszenzus, ami kb. Mindenkinek oké, okay, legyen feljutó, ne legyen feljutó, kieső, létszámfeltöltés, stb. De szerintem ennek nem csak járványügyi, hanem ilyen foci lobbis, szakszervezeti vonatkozása is van, de kb. Őszre meg fogjuk mondani, hogy kinek volt igaza.
Nekem az jutott eszembe, hogy mekkora hátrányal indul egy csapat, például ez esetben a PSG, amelyiknek megáll a bajnokság, nem indul újra, és utána egyszer csak élesben a következő bevetése, ez egy bajnokok ligája meccs lesz.
Katarban.
Könnyen. Ez mindegy, hogy hol.
Ez még pluszba csodálatos lesz. Egyébként nyilván ez felvetődött, akár a PSG, akár az egyetlen versenyben lévő Lyon kapcsán, hogy velük mi lesz. De mind a két csapat azt mondta, hogy természetesen vállalják. Csak ugye helyszínt kell keresni a meccsnek, mert jelenállás szerint a Franciaországban nem lehetne megrendezni. Tehát kell valami alternatíva, és azért vetődött például az fel, hogy akkor tűznek Katarba a párizsiak. Ami ugye nyilván a szponzor miatt nem egy nagy baszis, de a verseny hát egy kétségtelenül meg lenne. Úgyhogy a PSG ráadásul már nem is a 16-ban, a 8-ban a BL-ben, ha minden igaz.
Nem mondom, hogy nagyon könnyű lehetett meghozni azért a döntést, de ha megnézzük, akkor az öt ligából, az öt nagy ligából azért a franciák vesztik a legkevesebb pénzt azzal, hogyha most így lefújják. Tehát a KPMG-nek volt erre egy tanulmánya, hogy fele annyit veszítenek, mint a Bundesliga, hogyha leáll a Bundesliga, tehát ez a Bundesligának jóval nagyobb a motivációja, hogy folytassa, és a legnagyobb veszteség az messze a Premier League-nek lenne, aminek háromszor, négyszer akkor vesztesége lenne, mint a franciáknak. Tehát egyértelmű szerintem, hogy ez is szerepet játszik, hogy a franciák egy kicsit könnyebben mondhatták azt, hogy álljunk le, míg vagy az angoloknál ott azért eléggé komolyan mehet szerintem a lobby, hogy a pénzért futnak a csapatok és a liga.
Az abszolút piacgazdasági országokban, tehát én azt csak Angliát és Németországot tudom annak tekinteni futballban, az olasz meg a spanyol nem. Ott iszonyatos a lobby, tehát amit a DFL, tehát a német liga végez is lehet napról napra olvasni, az elképesztő. Nyilván van egy baromi erős koncepció is mögötte, de hát 700 millió euróról beszélgetünk pillanatnyilag, ami a bukta lehet, ha nincs futball.
Hát ami az olaszoknál még bejött egyébként így extraként, mert ezzel azért ritkán próbálkozott bárki, akár egy ilyen ötlettel is, az, hogy náluk úgy határoztak a ligában, hogyha korábban be kell fejezni a bajnokságot, és nem fogják lejátszani ezt a néhány hátralévő mérkőzést, akkor is marad a 20 csapatos szériá, tehát lesznek kiesők, és lesznek feljutók. Ami azért kemény, mert ott hátul azért elég nagy tülekedés van, tehát ott 25 és nem tudom, 28 pont között van, vagy 4 vagy 5 csapat, és azt hiszem, hogy a Genoa lenne ennek a döntésnek a vesztese, amelyik most ott hátul van. Azért ez egy elég bátor mondás, a nemzetközi kupákra nem esett szó. Hát itt mindenki persze a maga lobbyát nyomja, a Juventus szívesen befejezni, a Lazio játszana, hiszen tudják, hogy sose lesz esélyük bajnoknak lenni még egyszer, hogyha most ezt nem játszák végig, viszont most csak egy pont a különbség, és teljesen esélyük van, de tök reális esélyük van. Tehát én is azt csinálom, amit ők mondanak, hogy most aztán nyomni kellene. De most inkább azt mondják, hogy nem tudják biztosítani a meccsek megrendezését.
Hát főleg ezt a divalás sztorit nem tudom, mennyire láttátok, hallottátok, hogy 6 hét alatt negyedszer sikerült pozitív koronatesztet produkálnia?
Igen. Hát,
ez valami egészen elképesztő.
És Attila, a németek, akikről mindig azt mondjuk, hogy ők állnak a legközelebb az újrakezdéshez, náluk most mi a helyzet?
Ma volt az első tanácskozás, ahol azt mondták, hogy május 6-án hoznak egy világos és egyértelmű döntést a sportot illetően. Ugye az egyik követelmény az volt bizonyos politikai köröknek, hogy indulhatna újra a Bundesliga, hogyha a játszóterekre nem lehet kimenni még hintázni. Na most a játszóterekre már ki lehet menni hintázni, azt hiszem hétfőtől. Tehát ez is egy újabb akadály. Ugye 4 szükséges igen van, ami kell az újrainduláshoz, abból a munkaügyi minisztérium és a sportminiszterek tanácsának az igenje már megvan. Kell még az egészségügyi vezetőszervezeté, a Robert Koch Institute, illetve kell Angela Merkel és a tartományi miniszterek tanácsának az igenje, ahol elég sok futballbuzi ül. Tehát azért az is egy nem egy rossz előjellel indul a történet. Ugyanakkor én akkor itt is vannak olyan politikusok, akik abszolút nem szakmai, hanem saját érdek alapon nyilatkoznak, és próbálnak meg hangzatos nyilatkozatokat tenni. Ebből a kedvencem az volt, amikor az SPD-nek a vezető egészségügyi politikusa azt mondta, hogy hát azért ne indulj újra a Bundesliga, mert hát rengeteg teszt lehetőséget vesz el a polgári lakosságtól. Mondta ezt, mint Tomi hétfőn. Majd szerdán nyilvánosságra hozta az általa is fölgyelt szervezet, hogy az előző héten Németországban 400 ezer darab teszt maradt kihasználatlanul. Bundesligának összesen 25 ezer kell. És akkor mondta azt Vácka, hogy na jó, akkor most be kéne fejezni ezt a tévés rócsózást, hogy össze-vissza beszélünk mindenféle hülyeséget, hagyatkozzunk már a tényekre.
Ugyanakkor, hogyha az orvosokat nézed, akkor nagyon kevés olyat találsz, aki azt mondja, hogy támogatja az újraindulást, például a FIFA Orvosi Bizottságának elnöke is azt mondta, hogy ő nem indítaná újra ezeket a bajnokságokat.
Az UEFA-i meg azt mondtam, hogy igen. Tehát nem, itt szép lehet, de okos nem, ez egy olyan helyzet szerintem.
És egészségügyi máshonnan is megközelítve például, szerintem eléggé sokan találkoztak már Anthony Fauci nevével, aki pedig Amerikában azt mondta, hogy összességében az országnak mentálisan, most nyilván ez nem tudom mennyire elhanyagolható, mert valószínűleg nem elhanyagolható, de hogy jót tenne, hogyha beindulna valamiféle sportélet, ami emlékeztet a normálisra. Nyilván nem ez kell, hogy legyen az első számú szempont, de azért ez is gondolom szerepet játszik.
De ugyanő mondta azt is tegnap, hogy viszont nem tudják biztosítani ezt ebben a pillanatban, mert a tesztelés még nem áll olyan stabil szinten, hogy sport egyesületek játékosait, nem tudom, 30-at, 40-et, 50-et folyamatosan naponta tesztelni tudjanak, és hogy azért arra készüljön fel mindenki, hogy elképzelhető egy olyan szenárió, hogy 2020-ban nincs sport. Tehát, hogy szerintem most van az, hogy mindenki össze-vissza beszél, most van az, hogy akár az ilyen járványügyi, meg politikai, meg gazdasági értekek ütköznek egymással, és most kell majd mindenkinek mélyen magában néznie, hogy mennyit hajlandó kockáztatni, és tudja-e biztosítani azt, hogy legyenek sportrendezvények. Nagyon szerintem most állunk a legfontosabb két hét előtt körülbelül, ami most jön, hogyha egy-két bajnokság újraindul, akkor, és az látszik, hogy ez biztonsággal meg tud történni, zárt kapuk mögött, akkor szerintem jók leszünk, hogyha ne adj Isten, a németek elindulnak, és ott egy-két eset mégiscsak beszökik a csapatokhoz, és emiatt le kell állni, hát akkor nagyon nagy bajban leszünk, mert akkor mindenki el fog gondolkozni. Az NBA az ugye követte a kínai példát, ha már Amerikánál vagyunk, de hát a kínaiak ugye bejelentették, hogy a buborék az jól működik, de a kínai kosárlabda bajnokság az július közepéig biztos, hogy nem fog elrajtolni, úgyhogy ők meg elvesztették a bezzeg gyereküket, amihez akartak igazodni. Hát a következő pár hét az szerintem nagyon-nagyon fontos.
Még annyi, hogy ugye ma elkezdték szisztematikusan tesztelni az összes játékost, stábtagot Németországba, tehát innentől kezdve a két hetes matek az ki is jönne a rajtig pontosan, ami kell. Tehát ez is egy arra utaló jel, hogy valószínűleg vannak belső információk, hogy megkapjátok az igen, de egészségügyileg mindennek olyan szinten rendbe kell lenni, hogy abban ne lehessen semmiféle hibát találni. Tehát még csak véletlen hibapont sem lehet a rendszerben, ahogy a Csabi is mondta.
Csabi már behozta egyszer az NBA-t, akkor beszélgessük az NBA-ről. Az NBA-nél hogy áll most jelen pillanatban ez az újrakezdés folyamat?
Ugyanúgy, mint Európában, hogy mindenki mást mond. Amikor tegnap ezt mondta Fauci, akkor mindenki egy kicsit borulátó lett. LeBron James ma tweetelt. Ő általában nem okos ilyen helyzetekben. Tehát amilyen gyorsan reagál a pályán, annyira szörnyen reagál azon kívül. és ő azonnal leírta, hogy hallom, hogy egyes ügynökök meg klubvezetők szeretnék leállítani a szezont. Én ezzel nagyon nem értek egyet, egyáltalán nem kellene leállni, ez egy rossz gondolat. Mondta az a LeBron James, aki pár hónapja elsők között jelentették, hogy nem ját, nem hajlandó nézők előtt játszani, mert anélkül az egésznek nincs értelme. Vagy nézők nélkül, bocs, igen, mert annak hogy semmi értelme nincsen. Egy új pletyka megint szárnyra kelt, hogy a Orlandóban lehetne befejezni a szezont, és nagyjából abban megegyezés van, hogy az alapszakaszt nem lehet folytatni. Nincs értelme a 14.-15. esélytelen csapatokat arra kényszeríteni, hogy 6-8 mérkőzést még játszanak le. Az olyan sérülés veszély, amit teljesen fölösleges kockáztatni, úgyhogy valamilyen kibővített playoffban gondolkoznak. Méghozzá az orlandói Disney World-ben, ebben az úgynevezett ESPN Wild World sportkomplexben, ami egy ilyen rohadt nagy sportkomplexum, és két nagy előnye van. Az egyik Vegashoz képest, meg Los Angeleshez képest az, hogy teljesen magánkézben van, és egy óriási területről beszélünk. Van rajta azt mondom, 4 baseball pálya, több sportcsarnok, tehát hogy üres hotelek. Tehát ez tényleg tudna úgy működni, mint egy mini NBA város, amik be nem fejezik a szezont. Viszont nincs meg az a veszély, mint Vegasban, hogy kimegy a játékos a hotelből, akkor már akár be is hordhatja a vírust, és nem tilthatod meg neki, hogy kimenjen a hotelből, illetve a hotelen kívül már más szabályok érvényesek, mint azon belül. Ez magánkézben van, ráadásul az ESPN, ez a másik jó hír nekik, az NBA partnere, szerződéses partnere a Disney, és akkor itt jön be az a képbe, hogy mind a kettejüknek érdeke az, hogy itt esetleg folytassák. Most ez tűnik, tulajdonképpen azt mondják, az egyetlen járható útnak az NBA számára, hogy itt fejezik be a szezont.
Valós, és még igazából, hogyha már átkerülünk egy másik sportágra, az NHL meg, ami május végén akarja újrakezdeni az edzéseket.
Hát simán belefér, nekik belefér az is, hogy nekik tök mindegy, hogy mikor kezdik el a következő bajnokságot valójában. Nincsenek kötve semmihez. A világbajnokság soha nem érdekelte őket, olimpia nincs jövőre, már mondjuk mostanában azt se érdekli őket túlzottan. Tehát nekik édes mindegy, olyan multifunkcionális csarnokokban játszanak, hogy bárhol, akármilyen meleg van, hideget tudnak csinálni. Tehát ők nem akarják azt a presztízsvesztiséget megélni, hogy harmadszor is megtörténjen a történelemben, hogy nem adják át a bajnoki serleget az év végén.
Tehát azt mondják, hogy lesz szezon, az a kérdés, hogy mikor folytatjuk?
Hát azon dolgoznak, hogy legyen. Tehát azt, hogyha ők augusztusig kell, hogy játszanak, akkor augusztusig játszanak, nekik teljesen mindegy. De én azt gondolom, hogy az NBA is valahol így van, mert igazából azt, hogy minél később kezdődik a szezon, az minden szövetségnek vagy szervezetnek jó, kivéve az NFL-nek. Tehát mindenki próbál minél később kezdeni, hogy minél kevesebb átfedés legyen közte is az NFL között, mert az NFL van abban a helyzetben, hogy akkor játszik, amikor akar, és az összes tévé és mindenki hozzájuk fog igazodni, a többiek meg azokat a lyukakat próbálják megtalálni, hogy hol tudnak egy kicsit eltérő idősávokat találni az NFL-hez képest.
Inkább azt érzem, de aztán lehet, hogy nem így van, hogy igazából bármilyen fura is az összehasonlítás, az NFL kicsit az EHF, mert hogy ők azok, akik minden áron nézők előtt akarnak játszani, mert az ott nagyon nem elhanyagolható az a bevétel, amíg az NBA és az NHL esetében van arra szansz, hogy befejezni egy szezon nézők nélkül, inkább fejezzük be, mert sokkal nagyobb veszteség, hogyha ez nem történik meg. Az NFL szerintem most arra gyúr, hogy lehet az most már október, azt hiszem, hogy ilyet is lehetett olvasni, hogy egy hónappal később, de nézőkkel akarnak kezdeni.
Én pont értem, hogy az NFL-nek annyira nem kéne, hogy a nézők nagyon, nagyon befolyásoló tényező legyenek. Nyilván persze az a legjobb eset, hogyha ott lehetnek a nézők, és nyilván akarják, de szerintem ők főleg százalékosan nem buknak vele akkorát, mert olyan nézőszámok vannak, tehát aki nem lett mondjuk bent a stadionban, az otthon fogja nézni. Most nyilván a tévé nem fog többet fizetni, amiatt, mert hogy magasabb a nézőszám, de azért szerintem ennek lesz egy továbbgyűrűző hatása, ami miatt az NFL-t nem kell annyira félteni akkor sem, hogyha nézők nélkül kell, hogy játszon.
Hát inkább csak azt, hogy neki még van idejük ezzel játszani. Tehát, hogy ők ilyen szempontból idézőben kényelmes a helyzetben vannak, mert itt még van idő. És még meg tudják azt tenni, hogy ezeken agyalnak és nézik azt, hogy hogyan tudják még tologatni a dátumot, úgyhogy ne sérüljön mondjuk a versenykiírás.
Igen, de pont, amit a Csabi említett, hogy már az NFL-nél is felmerült egy olyan szenárió, hogy nem szeptemberben, hanem októberben indul csak a bajnoki szezon. Ez az első repedés az ő gráditömbjükön. Tehát ők tényleg, mióta ez az egész zajlik, ők úgy viselkednek, mintha a világon semmi nem történt volna, mert az ő érdeküket eddig semmi nem sértette. És most hiába mondták azt, hogy egy-két héten belül kijönnek majd a hivatalos versenynaptárral, és a rajt időben lesz, rögtön mellette már megjelent az is, hogy van egy lehetséges forgatókönyv arra, hogy októberben van a rajt, majd Roger Goodell lemondott a fizetéséről.
Ez, azt hiszem, Mark mondta ezt pár hete, és én azzal értek egyet, hogy itt most nem az történt, hogy az NFL változtatott a nézőpontján, szerintem az történt, hogy itt valami kiszivárgott. Tehát, hogy ők hetek óta biztos vagyok benne, hogy A, B, C, D, és valószínűleg D-ig lemehetünk, annyi tervvel készülnek, hogy mi történik. Most még mindig az az alap, hogy május 9-én bejelentik a sorsolást, a menetrendet, és ezt tegnap egyébként a szóvivője a ligának meg is erősítette. Megerősítette, hogy ugyanúgy február 7 Tampában a Super Bowl, ez a cél, ez a terv. De valószínűleg tényleg van ez az október 15-ös szezon kezdéses terv, és emellett szerintem van 4-5 terv, de ezek valószínűleg nem most egy hete jöttek ki, hanem vagy nem egy hete találták ki ezeket, hanem már korábban, csak most szivárgott ez ki a sajtónak, hogy van egy ilyen opció.
Az október közepén azért jó, mert a Ricsinek végre lenne ideje tisztességesen felkészülni az NFL szezonra.
De hát az még így 10. fél után sem sikerült elmondása szerint.
Nem lehet. Na viszont beszéltünk már Tampáról. Tampában az utóbbi időben a következő dolgok történtek. Egy parkban edző játékost hazaküldenek, majd ugyanez a játékos véletlenül a szomszédhoz nyit be, miközben Byron Leftwich-et akarja meglátogatni, majd most legutóbb egy jótékonysági árverésen 800 millió dollár, vagy 800 millió dollárért kelt el az a csomag, hogy ő vendégül lát.
800 ezer.
Mondom, hogy 800 ezer. 800 ezer dollárért kelt el az a csomag, hogy ő vendégül lát egy embert, elviszi meccsre, odaadja a mezét, a cipőjét, és ezen kívül megvacsoráztatja. Mindez Tom Brady. Volt már ilyen hallandós időszak? Hát figyelj, jobban érdekel, hogy kiszolgál fel, ha már zsizel.
De ez nem kell 100 ezeret fizetni, elég, hogyha szerzel egy mexikói akkreditációt, és meg tudod szerezni a mezét.
Azzal még csak a mez van, meg a cipő nincs.
Hát fele munkát végzett a reporter.
Én csak 20 ezernél láttam ezt, de akkor ez nem fulatén kellemetlen bevinni a nyárverezés, amikor így boldog-boldogtan megkérsz, hogy írd már oda, hogy legalább ad 100 ezer forintot rá, meg 110 ezeret, csak hogy menjen feljebb. Azért 8 ezer dollárért nem tudom, ki vállalta, hogy Brady ebéd legyen, de ott valószínűleg nem okoz problémát semmi, de nem tudom, ez nem lehet, mennyire lehet kellemetlen, amikor egy ilyen fizetett ebédre mész, ezen gondolkodtam. Tehát, hogy ez rosszabb, mint hogyha az utált, nem tudom, nem fura helyzet lehet, mint hát
valami. Bradynek mennyire kellemetlen, hogyha szararc az, aki meggyeri az árverést.
Jó, tényleg. Tehát itt a legrosszabb szurkolat kell. Itt eszembe jut a Wesley Snipes-os film, rajongó.
Az egy másik szélsőség, mert én még csak arra gondoltam esetleg, hogy hülye kérdésekkel fárasztja órákon keresztül, nem az, hogy leállapolja a gyerekét és leg akarja ölni.
Nem figyel, hát azért megy be.
Márk, te mit akarsz tenni 47 éves korodban?
47? Egyébként ki kell számolnom, az hány év múlva van?
De, azt ne számolsz ki, mert abban biztos hülyeség jön ki.
Aztán mi megmondjuk, hogy van.
Eden Vinatieri bejelentett, hogy 47 évesen is visszajönne még egy szezonra. Ő most jelen pillanatban, azt tudom, kinek a rugója.
Nincs csapata, és sérült még, nem tett a vírus és a karantén miatt a rehabilitációt nem tudta úgy folytatni. Tehát ha csak rúgnod kell a labdát, azért az akkor is fájdalmas lehet. Tehát ő tavaly sérült, játszott a végén már a szezon legrosszabb idénye volt. Nem tudom, Zoli, tudod, hogy milyen rekordot dönthetne még meg ebben a szezonban?
Én nem tudom, de tehát a sérülés előtt se volt már jó tavaly. Ez most kicsit olyan, ez most már kb. Olyan, mint hogyha Peyton Manning még az 50. Super Bowl után vissza akart volna jönni. Tehát már a tavalyi év is olyan volt, hogy ezt már nem kellett volna, most innen még vissza akar jönni egyet, én ezt most nem nagyon értem, hogy miért.
Na, de te úgy néz ki, mint George Clooney, tehát annyira fura a pályán. akkor meglátod felsétál oda őszakállában, meg minden, és akkor berúg a labdába. Tehát így nagyon fura, és tavaly tényleg nem volt már jó. Nem hiszem, hogy lesz csapat, vagyis én ezt gondolom.
Tehát úgy gondolod, hogy egy olyan pályafutásnak, amelyik mondjuk a saját posztjának minden idők egyik legjobbja, úgy ér véget, hogy nem talál csapatot, és akkor széttárja a kezét, hogy akkor visszavonulok.
Lehet, hogy valaki elviszi, ha lesz augusztus, nem tudjuk, de hogyha lesz augusztus, akkor elviszi valaki augusztusban edzőtáborba, és akkor ott a másik rúgó lesz jobb, kiteszi majd, és visszavonul szeptemberben.
Csapi, egyszer már feldobta, hogy az NFL olyan, mint az EHF, úgyhogy most beszélgessünk az EHF-ről. Amiről múlt héten beszéltünk, hogy kompenzációt kapnak azok a csapatok, akik végül nem kerülnek be a Final Four-ba, arról most kiderült összegszerűen a kompenzációnak a mértéke. 10 csapat összesen 250 ezer eurót fog kapni, tehát csapatonként nagyjából 25 ezeret. Attilától kérdezném, és Andristól kérdezném, hogy mennyi járna azért, hogyha bejutsz a Final Four-ba? Tehát, hogy mennyi a bukta ezzel a kompenzációval?
Én biztos nem tudom, mennyi jár azért. Én csak azt tudom, hogy azért 25 ezer euró egy ilyen költségvetésű csapatnak, mint amilyen a Szeged, meg mint azok, amelyek még elestek ettől, tehát mondjuk egy Kielce, az hát apró pénz. Tehát most nem tudom, Attila lehet, ezt jobban fogja tudni, de szerintem egy top játékosnak ez a két havi fizetése.
Egy.
Hát... Talán
nem akartam,
de most mondjunk kettőt, egy ilyen átlagos...
Nem mondjunk.
Jó, akkor...
Nem akartam úgy feltenni kettőt. A kérdést, hogy mennyire szúrták ki a csapatok szemét ezzel az összeggel.
Jó, hát szerintem egy ha nem is top játékos, de egy jobbfajta játékos, mint mindegy 15 ezer euró, most mondjunk valamit, a 10-15 ezer euró, az biztos nem a legmagasabb, de messze nem a legalacsonyabb fizetés egy ilyen kaliberű csapatnál, tehát ennyi. Egy Attila szerint egy szerintem kb. Két meghatározó játékosnak a fizetése. Tehát most képzeljük el, hogy mi ez egy ilyen befektetés, ez egy olyan projekthez képest, ami évek alatt fut ki oda, hogy egyetlen Kölnbe vegyenek egy jegyet. Tehát ez nem kiszúrás, ez nyilvánvaló. Lehet, hogy mondjuk a Plocknál nem annyira, vagy a Bukarestnél nem annyira, de hát azok úgysem nagyon jutottak volna Köln közelébe. Tehát ez a 250 ezer euró, ez egy vicc. Mint hogy az is egy vicc, hogy Mihály Wiederer most van meglepő azon a legjobban, hogy hát itt vannak csapatok, meg vannak országok, amit tiltakoznak, meg a Lengyel Szövetség hivatalosan is panaszt nyújtott be, mert ő úgy emlékezett, hogy ők amikor elmondták az ötletüket, hogy egyetlen egy ellenvélemény se volt, és nem érte, hogy bármelyik országnak, klubnak, ez miért probléma, hogy ők így szervezték át, hogy se VB kvalifikáció, se EB kvalifikáció, aki nem jutott ki, az már ezután se jön ki. Most esik le neki, hogy milyen szinten tapostak bele kézilabda nemzetek és klubok életébe. Úgyhogy nekem ez döbbenetes volt ez a nyilatkozat. A 25 ezer euró az semmi. Az majdnem ott vagyok, hogy oda se adják.
Mondjuk kettő a klubot meg a nemzeti részt, mert nyilván ez eltérő, hogy mondjuk a lengyelek azt mondják, hogy miért így döntöttek a VB-izéről. Ugye abban benne van az is, hogy a következő, nem ennek a VB-nek, ami most lesz Egyiptomban, hanem majd a 2023-asnak annak Lengyelország lesz a házigazdája, tehát neki kezér fáj, különösen, hogy ők erre most nem mehetnek. A kluboknál nyilván azt beszéltük múltkor is, hogy nem volt elegáns, tényleg inkább 8-as döntőt kellett volna rendezni legalább, és akkor azt ott lehetne azt mondani, hogy na, legalább normális körülmények között dolt volna el a történet, vagy közelebb a normálishoz, inkább így mondom. De azt is azóta, hogy utána nézegettem ilyen háttérinfokból, maga az alapötlet, hogy csak Final Four legyen, az nem csak az EHF-től jött, hanem azt bizonyos klubok is, vagy klubfórum is képviselhette. És ez így nyilván egy kicsit árnyaltabb. Itt ott, hogy kinek milyen szava van, vagy ki mennyire képviseltetheti magát, azt nem tudom. De nyilván erre azért valamennyire bólintani kell, hiszen az EHF valamennyire a klubokból is él.
Így azt mondta, hogy a különböző bizottságokban mintegy 30 ország képviselteti magát. Nem tudom, hogy hány bizottsággal beszélték meg ezeket a javaslatokat. Ezt lehet, hogy egyedül ő látja át. De nyilvánvalóan az nem létezik, hogy minden bizottság, minden tagja ezekre a döntésekre igennel szavazott, illetve létezik, ahogyan ugye hetekkel ezelőtt az MKS döntésénél is fennakadtunk egy picit azon, hogy hogy lehet, hogy az elnökség egyhangulag elfogadta azt a döntést, ami már akkor is gyanús volt, hogy párját rizikítja, de ugye azóta sem láttunk olyan lezárt bajnokságot, ahol nem az aktuális állás alapján határoznak meg a következő szezon kupaindulóit. Tehát létezik egységes döntés, tehát mivel minden döntésnek vannak országi és klubszinten is nagyon komoly kárvallottjai, az eleve lehetetlen, hogy ő semmilyen ellenvéleménnyel nem találkozott volna, és ő ezt állítja. Ez nem annyira szép. Mondaná azt, hogy döntött a többség szava, mondaná azt, hogy döntött a gazdasági érdek, mondaná azt, hogy az EH volt az erősebb pika, de azt nem mondja, hogy ő nem érti, hogy bárkinek mi baja van ezzel, mikor a bizottságok és azok tagjai nem ellenkeztek, mikor ezt kitalálták.
Nem mi fogunk ebben igazságot tenni, úgyhogy menjünk tovább. A következő témánk az egy kicsit kellemesebb projekt lesz, mindenki nagy élményeiről fog beszélni. Ezekben a napokban is nagy élményeket élnénk át Ljubljanában, legalábbis nagyon remélem, hogy így lett volna. Ezzel kapcsolatban breaking news, a 95 TV lejátsza a Divízió 1-es világbajnokságon a YouTube-on, világbajnokságot a YouTube-on, ma volt a nyitónap, Magyarország 6-3-ra legyőzte Dél-Koreát, hurrá! Úgyhogy most mindenki mástól kérdezem, hogy mi volt a legemlékezetesebb vagy kedvenc sportélménye, amit a helyszínen élt át, nézőként, játékosként, munkaközben, bárhogy. Kezdjük Ádámmal.
Nekem nagyon egyszerű választás milyen szempontból, meg viszonylag hamar össze is jött annak idén, és nagyon nehéz lesz überelni. Ez a 2007-es gyorsasági motoros világbajnokság utolsó futam, amikor Talmácsi Gábor világbajnok lett azzal, hogy feltért a dobogóra Valenciában, és hát eleve nyilván az, hogy magyar siker, soha nem látott szintű siker, óriási érdeklődésre veszte ráadásul az egészet, de emellé még volt egy egészen elképesztő verseny is a legvégére, ahol meg olyan tehát világbajnokhoz méltó profizmussal kezdett az egész hétvégét, azt a hatalmas nyomást is, talán ami ránehezedett, aztán az eredmények is ahogy jöttek, és tényleg gyakorlatilag már az időmérőt felörölt az ellenfelét, és hát aztán meg nyilván megélni a helyszínen ezt a hatalmas örömöt, amit ez jelentett akár a magyar szurkolóknak is, akár Gábornak is, meglátni azt az elismerést, amit kapott mindezért, az felejthetetlen, meg tényleg felülmúlhatatlan.
Andris?
Hát, ugyanúgy szétszedném a dolgot, mint ahogy szétszedném a kedvenc filmnél, tehát lesz egy megfelelője felikánjátásnak, és lesz egy megfelelője majd az állampolgárnak is. A nagy esemény, mivel ott voltam, és tényleg ilyen utazó cirkusszal mentünk, az a 2016-os labdarúgó Európa bajnokság, aminek már az óriási élmény volt, hogy mivel Bordeauxban, Magyarországon nem mentünk el, mert nem volt jegyünk, egy provanci kocsmában néztük, kb. 50 darab osztrák és két magyar, és amikor a Stieber megbökte azt a labdát, én egyszerűen picit, úgy emlékszem, hogy picit el is írtam magam, de üvöltve, félig sírva, egyszerűen kirohantam a helységből be a butiba, mert egyszerűen úgy éreztem, hogy az 50 osztráknak...
Na most mi történt?
Andris kikapcsolta magát egy kicsit, hát majd... Na, viszont most újra elmegélte
ezek az osztrákok.
Kirohant a butiba. Újra megélte a pillanatot, úgyhogy majd amikor a... addig megkérdezem ugyanerről Zolit. Melyik Budapest Wolves meccs volt a legnagyobb sportélménye?
Remélem, hogy hörükénzes volt azért.
Volt egy hörükén, volt.
Jó, Andris visszatért. Andris, ott tartottunk, hogy kiszaladtál, mert ott voltak az osztrákok. Aztán eltűntél.
Ja, elmondta volna?
Igen.
Ja, persze. Mi történt? Szóval, ez valószínűleg most rögzít, ez továbbra is egyébként?
Nem az én vonalam ment el.
Nem, az én bejövő hívás előzenet ez. Szóval, Stieber alába kötött ennek a labdának, és mivel 50 osztrákkal néztük ketten ezt a meccset, én félig, talán emlékeim szerint sírva, félig üvöltve kirohantam a budiba ebből a kocsmából, illetve a kocsma budiába, mert úgy éreztem, hogyha én ott nyilvánosan a felét megmutatom annak, amit erről a Stieber gólról gondolok, akkor szétszednek az osztrákok. Akkor 10 percben visszajöttem a közös térbe, így kb. Egyesével mindenkitől elnézést kértem, az osztrákoktól, és akkor tehát ez volt a bemelegítés. És utána, mint egy utazó cirkusz, megvolt Marseille és az Izland meccs, Lyon és a Portugál meccs, és így, hogy ugye tovább mentünk, még elmentünk Toulouse-ba, Belgára, és ez az egész őrület, ez úgy ment végig, három általam imádott tevékenysége, utazással, kajálással, focival, utazás, kajálás, foci, ez az egész egy olyan turné volt, egy olyan rócsú a részünkről, amiben így minden élmény megvolt, és a kicsi meg, azon hát lehet röhögni, de furcsa módon én egyszer a Fáj utcában elmentem egy Vasas Werder Bremen Intertotó kupa meccsre, és ne kérdezzétek, hogy ez mitől maradt meg bennem annyira, de tudom, hogy elég komoly német válogatott játékosok játszottak a Werderben, mint például Marco Bode, és a kicsi Vasas végül is a 90. percben rúgott aranyos Imre góllal bebiztosította a győzelmét, ami ugyan a túlsó kapuba esett, és a rossz időjárás miatt alig láttam, és nem voltunk túl sokan, és ez tényleg ez egy ilyen nyári, szaros Intertotó kupa meccs volt, de az, hogy a Vasas ott legyőzte a Werder Bremen-t, hát az valami eszeveszett élmény volt, és ezt nem megkérdezzétek, miért Galasekkel, Vácival és a többi emberrel, egyszerűen nálam ez fönt ragadt egy felső polcon.
Ezt mondja, nem gondolom, hogy meg kéne indokolni egyébként, hát ez önmagában szerintem már azért most több, hogy milyen meccsen játszottak. Most eleve ott kezdődik, hogy magyar csapat nemzetközi kupa mérkőzés nyer, ugye ezt azért meg kell becsülnünk. Aztán azért értetett eleve már az a kezdődik, hogy Verdebi, mert Marco Bode, nem hiszem, hogy ezt nagyon túl kéne magyarázni. Én meg tudom érteni abszolút.
Na, szóval tényleg az volt, hogy a kicsi munkás csapat, aki szakadt stadionjában, legyőzte a német válogatottakkal teletűzgált Werder Bremen-t, és már nem is emlékszem, mi volt az Intertotó kupában, csak arra pontosan tudom, hogy hol állok. Tehát tudjátok, van ez a, talán nem is tudom mi a pontos kifejezése erre, amikor vannak nagy események, és megmarad minden, ami körülötted volt, mikor azt hallottad, vagy azt történt, tehát emlékszel, hogy milyen színű volt a szőnyeg, milyen illatok voltak, tehát van egy ilyen berögződés, mindenféle inger együtt megvan. És ez nekem ez egy ilyen, tehát érzem a mai napig a kőnek a hidegét, ahol ülök, látom magam előtt a mezőnket, tehát nem tudom, hogy ez hogy maradt ilyen felső polcon, de így maradt.
Zoli?
Na igen, én is bajban vagyok, azért összeírtam egy kisebb listát, aztán ebből próbálok egy kicsit improvizálva válogatni.
Válogatott a felsőt.
Mondanám az idei szuper volt a társaság miatt, de azt hiszem, hogy a mi szaporunkkal már ezt tudom, ami ezzel lett volna a cél.
Ne hozzá hírbe minket, jó? Légy szíves, úgyhogy ezt hagyd abban.
Úgyhogy a másik kettő, amit kiválasztottam, az mindkettő szurkolóként, az egyik 5 éve Krakkóban a Magyarország-Lengyelország jégkorong meccs, az utolsó meccs, a feljutás, amiből, hát őszintén bevallom, jó, az első 2 harmadban nem is nagyon történt semmi, de nincsen meg sok minden, és nem az izgalomtól maradt ki az első 2 harmad, de pont időben sikerült nagyjából úgy 2,5 liter meg vizet meginni, hogy így a harmadik harmadra kihozanodjunk, hogy utána akkor ez újra visszaálljon az addig megszokott állapot. Úgyhogy ez az egyik. A másik pedig 2007-es BL elődöntő visszavágó Milánóban Milán Manchester United, és Manchesterben 3-2-re nyert a United, de azért ott is én azt gondolom, hogy eléggé jó volt a Milán, és emlékszem, kim voltunk Milánóban, és egész nap bátyám azzal nyugtatott, hogy nyugi, biztos jó lesz, de lehet, hogy ki fog kapni a Milán. És arra jutottam, hogy szerintem magát nyugtatta inkább, mert én úgy voltam vele, hogy meglátjuk, mi lesz, és nagyjából a 10. percben lehetett tudni, hogy a Milán fog tovább jutni, mert ennyire egyoldalú meccs ilyen nagy csapatok között szerintem az eléggé ritkán van, és ez egy nagyon sima 3-0-ás Milán győzelem volt.
Márk?
Nekem 3 ilyen van, 3 különböző irányból. Az egyik az szakkommentátorként ez egyértelmű, hogy a 28-3-as Patriot Falcons mérkőzésre, ugye ahhoz kapcsolódó fordítás. Szerintem ez nézőként is ugyanígy lett volna a polcetején, de így, hogy ezt helyszínről közvetettük Ricsivel, ez örökké maradandó lesz, akármi is történik.
Ha bárkit esetleg érdekel, akkor a Zoliék a Force and Long-gal megcsinálták az újranézést. Azt ne nézzétek végig, mert nagyon hosszú, de vannak screenshotok a telefon üzenetváltásról meccs közben Zoli és Márk között, az sokkal szórakoztatóbb.
Ja, igen. Közben jókat beszélgetünk, tehát azért a szurkolónak a szurkol és kommentátornak így a lélektan azokban a rövid és velős üzenetekben.
Elég.
Rövid és velős, szavakat nem mindig tartalmazó.
Igen. Igen, úgyhogy azzal volt el. Ez az egyik. Nézőként nekem egy amerikai foci mérkőzés volt 2014-ben az Ernst Happel stadionban Ausztria-Németország amerikai futball derbi döntő volt, ami egy hosszabbításos meccs volt, kb. 25 ezer néző volt kint a meccsen, és Ausztria kikapott Németországgal szemben úgy, hogy a végén egy két TD-t szerzett a hosszabbításban Németország, és a második az egy nagyon véleményes TD volt, az egész stadion búzott, a bírókat szerintem meg akarták lincselni, meg ilyesmi, de egy hihetetlen elképesztő élmény volt, az, hogy Zoli is ott volt, tehát közösen néztük ezt a meccset. Játékosként meg az első tétmérkőzésünk Magyarországon, a Hidegkutiban Csehország ellen, amikor teltház előtt játszottunk, és nyertünk a Csehk ellen 23-15-re, az lassan most már két éve volt.
Akkor ott voltam.
Igen. Hát most úgy néz ki, hogy sajnos nem lesz a következő idén, mert úgy néz ki, hogy ezek nem lesznek megtartva. Úgyhogy...
Hát akkor viszont már így viszont leszek a következő, mert ha azt mondom, hogy nem engednek be nézőket, akkor azt mondom, hogy hát akkor nem leszek, de így, hogy nem lesz megtartva, akkor a következő, bármi is lesz, az ott leszek.
Hát igen, csak legyen. Igen.
Legyen így.
Igen, mert... Igen.
Csabi?
Nekem nagyon sok van, a legtöbb az érdekes módon foci és valahogy magyar válogatott, vagy valami magyar vonatkozás. Nyilván a legjobb az a Vasas Róma 0-1, ha már az Andris is hozott egy Vasas a Vivi gólyával, amikor haláztunk a stadionba. És nem, egyébként az azért volt emlékezetes, mert akkor a sikerült bejuttatnom a Róma öltözőjébe egy fekete Róma mezemet, amit akkor aláírt még Perrotta, De Rossi és Luis Enrique, és így aztán elég sok világbajnoki cím került rá arra a mezre, de az első
nem
és legjobb...
Nem látszik, mert fekete a mez.
De narancssárga rajta a szám, és van eszik. Szóval, hogy az első és legjobb...
Nekem volt fehér filcem.
Pláne. Az első és legjobb élményem szerintem engem akkor kapott el a foci. Én gyerekkoromban nem nagyon jártam meccsre, az én szüleim elváltak, mikor pici voltam, úgyhogy nem nagyon mentem meccsre, és amikor 13 éves voltam, akkor volt a Havas 96-os magyar skót az olimpiáért, az Üllői úton. Amikor az iskolai tornatanár Kovács Gyuri bácsi, akit a mai napig nagyon imádok, és ő ott volt a 20. évfordulóján is az általános iskolai ballagásnak, akkor ő kivitt minket az egész osztályt, és engem akkor ott fogott meg végleg szerintem ez a sport, meg a foci, úgyhogy a legemlékezetesebb élményem az máig ez, van még emlékezetes válogatott meccs, egy magyar-olasz, de nem az, amire mindenki szívesen emlékszik, amikor elvertük őket, hanem nekem a kettő-kettő. A horvát
hát pedig jobb is volt.
Dupla. Az nekem, tehát az olasz válogatott, és ugye én előtte a 2000-es EB-n szerettem meg nagyon Tottit, és hát ugye akkor én őt akkor először láttam életemben élőben játszani, de hát az a Maldini, Inzaghi, Totti, Del Piero, az egy olyan válogatott volt, hogy befarás, és velük játszottunk egy nagyon-nagyon jó 2-2-t, úgyhogy az volt még nekem ilyen emlékezetes emlék, amikor meg dolgoztam, az meg egyértelmű, az meg minden válogatott meccs.
Hát itt kicsit sem. Én a Berlin-es sörözőben voltam.
A Luigi barátságos meccs a lengyelek ellen a hajnal 15-ben. Amikor egy ilyen 15 fős lélekvesztővel repültünk el Krakkóból Luigiba, és nagyon be voltam szarva, még a pilóták el se tudták húzni a függönyt, és felhőkön kellett átmenni, és láttam a két pilótát, hogy így nézegetnek valami térképet, nem is értem, hogy miért nézegetnek térképet, és az egyik mutogatta, hogy ott menjünk le a fekete felhők között, és a másik mondta, hogy ne, inkább valami más próbáljuk. Nem, már persze a finn magyar volt, ami nekem így a legemlékezetesebb volt. Akkor a Boleszák Gabival, a Nemzeti Sport újságírójával, szerintem, ha 5 sörözőben nem mentünk el utána, akkor egybe se. Az a tipikus utána nem alszol mérkőzés volt.
Azért egyébként arról egy komoly riportfilmet lehetne csinálni, hogy mi történik a magyar kommentátorokkal a foci meccsen Finnországban, mitől lesz mindenkinek herélt hangja azonnal. Te is, Zicsi is. Attila, mi volt a kedves sportélményed?
Nekem kettő volt, az egyik az 2013-as BL döntő, Bayern Dortmund a Wembleybe. Az maga volt a csoda, akkor láttam másodszor BL-t nyerni a Bayern 2001-ben.
Nem, akkor láttam másodszor engem.
Nem?
Ettő volt vagy az élmény. Na.
Téged szerintem akkor meg lett először láttalak egyébként.
Lehet egyébként.
Ezért maradt.
Az volt, hogy előző este a méhesen megpróbáltuk kijönni a vagyonából egy londoni steakhouse, de nem jártunk szerencsével, pedig akkor nagyobb fogyasztók voltunk, mint most ebből a szempontból, de az nem jött össze, és aztán másnap a meccs, hát az maga volt a csodálatos szezon a Bayernnek. A másik, ez pedig 2017-es női kézilabda BL döntő, amikor a Győr először nyert úgy, hogy azt én a helyszínen láthattam. És nekem ugye azért az Eto'o az érzelmi kérdés, hiszen én Győr mellett nőttem föl. Először Eto'o meccsen voltam, komoly felnőtt tét meccsen, Győrben még a Verebes féle Eto'nál, és aztán utána ez így megvan, ez a kötődés, a szülők még mindig ott laknak, úgyhogy ez a másik. És az volt az első olyan komoly sportesemény, amin a sport iránt érdeklődő keresztlányom ott tudott lenni, úgyhogy villámgyorsan másnap szereznem kellett egy rózsaszínű győrmeszt is neki. Azt, amit aztán alá is írtak szerencsére az Eto'nál. Galuska?
Jaj, de kedves vagy. Én csalok.
Melyen?
Na.
Nem mondhatsz rockkoncertet.
Nem, hát sportesemény kapcsolódik, de 2016-ban kimentünk Levivel Denverbe, egy Colorado-Detroit hockey meccsre, úgyhogy a meccs előtt egy nappal volt egy öreg fiúk meccs, szintén Colorado-Detroit, és abban mentünk ki, hogy az öreg fiúk meccs bárkit el tudunk kapni egy interjúra, akkor iszonyú boldogan jövünk haza, az összes többit aztán szarjuk. És én hosszas e-mailezésben voltam a helyi sajtosokkal, hogy legalább egy valakit húzzanak már oda, aztán a pénteken hajnalban ilyen 17:30-kor felébredtem, kaptam egy e-mailt, hogy 11-kor, nem tudják megmondani, hogy kicsodák, de egyszer csak az öreg fiúk mezőnyéből egy-két játékos ott lesz ebbe és ebbe a hotelbe. Azonnal ráírtam a Levire, hogy korábban reggelizünk, megyünk ide-oda, amoda. A Levi reggeli közben kérdezgette, hogy kitől mit kérdezzünk, én meg így néztem, hogy nem mindegy, hát bárki ott lesz. És akkor megérkeztünk a helyre, kinyílt a liftajtó, kijött rajta Péter Forsberg, köszi. A Levi ezt még megoldotta avval, hogy melegítettem már vele együtt egy jégen. Fölvettünk az emeletre, beengedtek minket egy tök üres terembe, és néztük, hogy itt most mi lesz. És akkor egyszer csak bejött Milan Hejduk, beszélgettünk Edem Dedmással, aztán oldalra néztem, hogy ki az az egészen elképesztő jelenség, aki belép az ajtón, de ő volt Niklas Lidström, és a vége olyan volt, hogy Levi éppen Steve Eisenmannel csinál egy interjút, amikor már azt mondom neki, hogy meg se fordulj, ne csinál semmit, 45 fokra ott van mellett Brendan Shanahan, beszélgess vele. És akkor odafordult, aztán utána megfordultunk 180 fokba, ott volt Igor Larionov, és ez ilyen valami egészen elképesztő élmény volt, kár, hogy senki nem látta utána, de az már mindegy.
Jó, Igor Larionov, bocsánat csak, azt mondja, hogy 2002-es Stanley Kupa döntött Detroit, Carolina. Közben volt egy Klitschko Lennox Lewis VB címmeccs, ez ment ugye a Sport TV 2 csatornáján, én megkészültem az érettségére, ezért voltam ébren hajnalban, mert egy foci VB is volt közben.
És az nem Klitschko Lewis volt, az Lewis Tyson volt.
Jogos, tényleg. Lewis
tudom, hogy jogos, mert én szólba láttam azt a meccset, csak azért tudom ilyen biztosan. A foci VB-n dolgozni. Jó, akkor én
jogos.
És ezzel pontosan megkérdezem, hogy akkor ki volt a szakértő azon a bizonyos mérkőzésen, amikor Larionov a harmadik hosszabbítást 8:04 perckor belőtte.
Ezt konkrétan tudom, mert hogy Spiller István most nyilvánvalóan a szakértő.
A stúdióban ki
ja, a stúdióban
ki
azt gondolom a legendának kellett lennie.
Így van, azt mondta egész a pontosan, én nagyon örülök, hogy belőtte, mert nagyon kell mennem WC-re.
Na de a lényeg, hogy én ugye akkor érettségiztem, és úgy készültem az érettségére, hogy hajnalban, aztán 2 órakor keltem minden nap, hogy az első kezdődő meccselőt be tudjon fejezni a tanulást, de hát nyilván ekkor figyeltem egyrészt a Stanley Kupa döntőt is, meg ezt a Tyson Lewis meccset is. És
arra emlékszem, hogy végén ugye még SMS lehetett küldeni, hogy adásba kerüljön, hogy az emberre kérdezzen a szakértőtől, és valami ilyesmit kérdeztem, azt hiszem, hogy mi motiválhatja még Larionovot, aki akkor 42 talán? És úgy lőtte, hogy a győztes volt a harmadik harmadban, vagy a harmadik hosszabbításban, és erre mondta Spiller Fischer, hogy hát, Afrika kupát azt hiszem még nem nyert.
Igor Larionov volt egyébként az egyik legintelligensebb sportoló, akivel valaha találkoztam. Elképesztően jó kisugárzása volt, és nagyon-nagyon okos emberbe nyomását keltette. Na, fejezzük be ezt már. Szolgálati közleményeink vannak. Holnap délben nagy játéknap. Párunknak volt kollégája Vörös Eszter, ő szervezi ezt az egészet. Pénteken délben egy percre álljatok meg, gondoljatok arra, hogy a Föld egy egészséges és egy klassz hely, majd 59 percen keresztül játszatok, de ne számítógépen, vagy telefonon, vagy bármi ilyesmi, hanem csak úgy bárkivel és bármivel, ami a kezetek ügyébe akad. Aztán délután a Sport TV-t Magyarország-Ukrajna 2008-ból egy dologra hívnám fel a figyelmet, Ancsi János ígér valamit a végén. Egyébként, és azt egyszer szeretném vele betartatni, egészen pontosan azt mondja, hogy ha itt most mi feljutunk, akkor én nem csak hazamegyek és kitakarítok, hanem fel is mosok. Ezt majd egyszer szeretném rajta behajtani. Legközelebb jövő hét elején találkozunk, az adásunkat hétfőn fogjuk felvenni a nemzetközi Star Wars napon, így sztár vendéget is hívunk, Lékai Máté lesz velünk, tartsatok velünk majd ti is, sziasztok!
Sziasztok.
Hello.
A műsor a Béton partnere.